a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Veszprémi Várnegyed megújulása hitéleti, kulturális és építészeti szempontból is nagy jelentőségű, mindezen szempontokat egyszerre kellett szem előtt tartani a felújítás során. Ezt hangsúlyozta a Veszprémi Főegyházmegye érseke, az Ezer év öröksége a Veszprémi Várnegyed megújítása című háromnapos rendezvénysorozat első napján. Udvardi György érsek metropolita elmondta, a 22 épületet érintő felújítás 2020-ban kezdődött, a közeljövőben 12 épület átadása birtokba vétele válik lehetővé. A teljes várnegyed a tervek szerint 2027-ben nyílik meg a látogatók előtt, az épületek egy része jelenleg is látogatható, a Székesegyházat október 5-én újra felszentelik, ezt követően pedig folyamatosan bővül a látogatható épületek köre. Az előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7%-a volt a kormányzati szektor 2025. első féléves hiánya. A második negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2%-a volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az idei első fél évben a központi kormányzat hiánya 534 milliárd 800 millió forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 136 milliárd 600 millió és 88 milliárd 200 millió forintos többlettel rendelkeztek. Ilyen kedvező adatot az idősor 1999-es indulása óta mindössze egyszer láttunk, tette hozzá az Index portál. Az utolsó simításokat végzi a kormány a november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt mondta, az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni. Pontos elszámolás, hosszú barátság, azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz, fogalmazott. A kormányfő hozzátette, mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent. Angela Merkel volt német kancellárral találkozott Orbán Viktor Budapesten. Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár, Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon, írta a Facebook oldalán a kormányfő, aki több fényképet is megosztott arról, hogy hivatalában fogadta a német politikust. A magyar miniszterelnök azt nem közölte, hogy miről beszélgettek. Ma irány Koppenhága, észnél kell lenni, veszélyes EU csúcs elé nézünk, ketrec harc lesz, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Azzal indokolt, az Európai Bizottság elnöke szerint ugyanis Európa harcban áll. A lengyel miniszterelnök azt mondja, el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborunk. A svéd miniszterelnök pedig arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni. Bajós előjelek, Európa öles léptekkel halad a háború felé, értékelt Orbán Viktor. Hangsúlyozta, a magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborunkat vívják, Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet, a magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem, fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök. Brüsszel olyan költségvetést készített elő a következő 7 évre, amely elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartásáról szól, ahelyett, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokra fókuszálnának, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az informális koppenhágai EU csúcs előtt. Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete mára jelentősen leromlott az elhibázott brüsszeli döntések nyomán. Mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék, szögezte le. Ma kezdődött a nemzeti konzultáció kérdőíveinek postázása Budapesten. November elejére, közepére országszerte mindenki megkapja, mondta el a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban. Hidvégi Balázs hozzátette, a válaszadás határideje november 30-a, az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de javasolni fogja, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg. Az Egyesült Államok tengeri járőrgépeket telepített Norvégiába, amely műholdképeket készít és rögzíti a repülési adatokat a Balti-tengeren, adta hírül a Kiev Independent. Az egyik járművet szeptember 23-án már Lencse végre is kapták az egyik oszlói repülőtéren. Hozzátették, bevetést is végre kellett hajtani Kaliningrád környékén. A gépek jelenlétét a norvég erők szóvivője is megerősítette. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében a délkeleti-keleti tájakon elkezd megnövekedni a felhőzet. Néhol eső, záporeső nem zárható ki. Az északi-északkeleti szél több helyen megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben aztán 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Olofszon Placid, bencés szerzetes, tárgyi és szellemi hagyatékának ápolásáról szól mai műsorunk. Tartsanak velünk! A Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága együttműködési megállapodást kötött Olofszon Placid, bencés szerzetes, tárgyi és szellemi hagyatékának ápolására, feldolgozására és bemutatására. Hortobágyi T. Ciril főapát szól a következőkben.
Együttműködésünk közös tudományos munkára irányul a 20. század feltárása érdekében. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága is elődöm Várszegi Asztrik emeritus Pannonhalmi főapát úr jelentős lépéseket tett már az elmúlt évben, különösen is 2017 óta ezért az ügyért. Olyan szerzetes közösségként, amely 1029 éve tanulja és részese Magyarország történelmének, és olyan közösségként, amely a szocializmus időszakában is működött, kötelességünk bekapcsolódni a múlt föltárásába. Tudatában vagyunk annak, hogy a történelmi emlékezés, amint az emlékezés emberi folyamata általában, része személyes önértelmezésünknek és önmagunk felé vezető utunknak. Másfelől viszont veszélyeztetett és törékeny folyamat. A múltról szóló nagy elképzeléseink, elbeszéléseink mindig konstrukciók, mindig az értelmezés és az értelemadás folyamatának a függvényei. És ugyanígy áll ez az egyházzal is. A Jézus Krisztusra való emlékezés a hívő közösségben az a tett, amely közösségünk egyetlen célját és önazonosságát megadhatja. Veszélyes ez az emlékezés, mert óhatatlanul szembesít önmagunkkal, és saját történelmi narratíváinkkal is. Megfelelünk-e krisztusi küldetésünknek? Krisztus evangéliumát képviseljük-e a történelemben és a világban? Az az együttműködés, amelyet ma aláírtunk, éppen emiatt különleges. Dr. Olofszon Károly Placid atya, rendtársunk, bencés szerzetes, paptanár, tárgyi és szellemi hagyatékának ápolására, számbavételére és bemutatására irányul elsődlegesen. Placid atya életútja, munkássága és hagyatéka úgy gondolom, hogy kiemelkedő történelmi jelentőséggel bír. Hosszú élete a 20. és a 21. század tanúja, a totalitárius diktatúrák embertelenségének mementója, egyben az emberi kötelességvállalásnak és helytállásnak is a mintája. De egyszerre példázza a hívő ember számára azt is, amit Ferenc pápa így fejez ki, a szomszédunkban élő szentek. Placid atya a szerzetes közösségben, az iskolában, a gulágon, egy budai mosodában, a Szent Imre templom plébániai közösségében, a maga legtermészetesebb módján élte a szerzetesi életét. Tette azt, ami ott számára az evangéliumból fakadt. A segítő szeretet apró, de életmentő tetteivel, bencés tanári lelkületével, családjából fakadó kulturáltságával, emberi humorával és derűjével minden keresztény életszentségnek útját járta. És sokak, sokunk számára ilyen szomszédban élő szentnek bizonyult Placid atya. Az ő életpéldájának a feltárása, tudományos megismertetése, a fiatal generáció számára történő bemutatása úgy gondolom, hogy kiemelkedő tudományos feladat. Egyben kihívás a szerzetes közösségünk és az egyház számára, mert mindenkor érvényes krisztusi küldetésünkkel szembesít minket. Hadd fejezzem ki köszönetemet a Placid atya projektben résztvevő történészek, munkatársak felé, hogy elkötelezetten dolgoznak Placid atya hagyatékának feltárásán és bemutatásában, és egyszer mint felnyitják szemünket a szomszédban élő szent krisztusi példájára is. Végül hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a Placid atya projekt legfontosabb lépéseinek megvalósítására 2026-ban kerül sor. Placid atya életútjának számos kerek évfordulójára emlékezünk, a pannonhalmi főapátságban pedig az iskola kulturális-spirituális évadát tartjuk abban az évben. A projekt lényeges fókusza az, hogy Placid atya munkásságát a részvételen alapuló bevonás modern pedagógiai eszközével vigyük közelebb, ismertessük meg a fiatalokkal. Kiemelkedő fontosságúnak tartom, amiben a Nemzeti Emlékezet Bizottsága egyébként is élen jár, hogy hidat építsünk generációk között, és hogy a történelmi kutatás eredményeit azonnal felkínáljuk az iskola világában élő és dolgozó fiatalok és tanárok számára egyaránt.
Földváriné Kis Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke örömteli mérföldkőnek nevezte az együttműködési megállapodást.
A Nemzeti Emlékezet Bizottsága szempontjából is egy fontos mérföldkő és egy örömteli mérföldkő. Ez a mai alkalom egész egyszerűen azért, mert rá tudunk tekinteni mint azokra a feladatokra, amiket már elvégeztünk, meg amiket most kitűztünk magunk elé célként. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának 2014-es megalakulása óta a dedikált feladata a kommunista diktatúra működésének föltárása, az áldozatok emlékének az őrzése, az alapkutatásokon nyugvó történeti kutatások, forrásföltárások, és legalább annyira fontos ennek a tudásnak az átadása, hiszen tulajdonképpen egy olyan időszakban vagyunk, amikor a személyes emlékezetből a mi szemünk láttára válik történelemmé mindaz, aminek az előttünk lévő generációk személyes megtapasztalói, átélői, túlélői voltak. És ahogy erről főapát úr is beszélt, ennek egyszerre vagyunk megtapasztalói, és persze alakítói is ennek a folyamatnak, ezért aztán a felelősségünk különösen is nagy. És ez a közös gondolkodás, ami most Olapszon Placid élettörténetének és az emlékezet őrzésének a kapcsán elindult, ez azt gondolom, hogy két nagyon fontos pilléren nyugszik. Az egyik a hiteles történeti forrás föltárás. Tehát, hogy az, amiről beszélünk, annak persze van egy személyes emlékezeti vonatkozása, és van a dokumentumokban megőrzött, nem biztos, hogy ez több igazságot őriz, mint a személyesen megőrzött történelem, de adott esetben másfajta igazságot őriz, és a történészeknek az a feladata, ez néhol nagyon felemelő feladat, néhol nagyon rögös úton járást jelent. Az is a feladatunk, hogy a történeti forrásokból kidomborodó egyéni élettörténeteket és közösségi történeteket a nyilvánosság elé tárjuk, segítsünk értelmezni, és segítsünk empatikusan belehelyezkedni azokba a történelmi eseményekbe, amelyek az adott személyi közösség döntéseit befolyásolták. Mert azt gondolom, hogy Placid atya élettörténetének talán ez a legnagyobb tanulsága, hogy nagyon különböző és nagyon nehéz történelmi sorsfordulók között mindig, amikor a külső szabadság teljesen hiányzik, akkor is megvan a belső szabadság, a keresztény hitből fakadó belső szabadság Placid atya életében vagy helyzetében. Tehát, hogy amikor nincsen külső szabadság, akkor is van döntési lehetőség. És azt gondolom, hogy a Placid atya élettörténete ezeknek a döntési lehetőségeknek, a egymásból fakadó döntési lehetőségeknek a felmutatása is. És ezt azért is tartom nagyon fontosnak, mert azt gondolom, hogy amiről itt főapát úr is nagyon szépen és nagyon fontosan beszélt, hogy hogyan lehet a generációk között hidat képezni, talán ennek a kulcsa az az, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy hol van az egyén helye a történelemben, a nagy történelmi összefüggésekben, itt ugye totális diktatúrákról beszélünk, megtorló gépezetről, a gulágpokláról, de ebben hol van az egyén, és egy egyén hogyan tud dönteni napról napra a saját erkölcsi értékrendjének a megélése mellett, úgyhogy nem tudjuk, hogy annak a vége az lesz, hogy hazajön a gulágból, vagy ott marad. Nem tudjuk, hogy az ő döntésének a vége az lesz, hogy egyszer majd visszakerül a szerzetesi közösségben, vagy mosodában szolgáló segédmunkásként kell lezárni az életét. Tehát, hogy ugye mi már 2025-ből, 26-ból egy egész élettörténetet látunk, de hogy az azt gondolom, hogy akkor tudunk igazán közel jutni Olapszon Placidhoz, hogyha azokat a döntési pillanatokat tudjuk megmutatni a maguk nehézségében. És hogy ezek azt gondolom, hogy a fiatal generációk a gyerekeink számára átélhetőek, hogyha ha ennek a súlyát, a nehézségét, a döntési dilemmákat tudjuk eléjük tárni, és azt is tudjuk, hogy a 20. század történelmének, benne az egyház történetnek vannak kiemelkedően felemelő pillanatai, és vannak nehéz pillanatai is, most az egész egyház történetét tekintve az 50-es, 60-as, 70-es években, és azt gondolom, hogy nekünk az is a feladatunk, hogy egy ilyen élettörténet elmesélése mellett a teljes kontextust a maga összetettségében, útkereséseiben, bukdácsolásaiban, heroikus erőfeszítéseiben, nehézségeivel együtt tudjuk bemutatni. És azt gondolom, hogy az a kis munkatársi közösség, aki most már ezen tehát ezen beszéltünk, hogy amikor Placid atyából projekt lesz, ugye ez is az élő emlékezet, hogy válik történelmi, és hogy válik feldolgozandó, és újra elmesélendő történelmi, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon, nagyon felkészült, és nagyon érzékenyen a kérdéseket, nagyon érzékenyen látó kis munkatársi csapat gondolkodott ezeken a feladatokon, és hogy lehet a Placid atya életét, és azokat a tanulságokat, azokat a történelmi, de legalább ennyire fontosan emberi és erkölcsi tanulságokat megfogalmazni, és a fiatalok számára is kérdésként föltenni, hogy a projektjeinknek egy része az erre is irányul, hogy kérdéseket fogalmazzunk meg, amik a 20. századból erednek, de a 21. századra mutatnak. És én nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy ezen együtt gondolkodhatunk, mert azt hiszem, hogy mindjárt legfontosabb feladata, vagy történészként a feladatunknak ezt azt érzem, hogy hogyan tudjuk a tudást, tehát azt a tudást, amit összegyűjtünk a levéltárakból, az oral historiából, azt hogy tudjuk hitelesen továbbadni, hitelesen átfolytani, és ezek jó kérdések föltétele. És még az utolsó gondolatom, amit nagyon megérintett, amit főapát úr mondott az emlékezés veszélyességéről, hogy az emlékezés, hogy veszélyes is az emlékezés, hiszen egyszerre konstruálunk is, egyszerre szembesít magunkkal, szembesít a narratíváinkkal, és ebben ugye benne van az önreflexiónak az állandó igénye, hogy folyamatosan újra tekintsünk arra, hogy miről és hogyan beszélünk. nincsenek, azt gondolom, hogy van még egy olyan dimenziója is, hogy nem csak az emlékezés tud veszélyes lenni, meg felemelő is, hát feladat is, hanem a felejtés is. És az, hogy mit felejtünk, meg mi az, amiről évek, évtizedeken keresztül egyszerűen tabusítva volt, és ki akarták kényszeríteni egy egész közösségből, hogy felejts el a hőseit, felejts el a közöttünk élő szenteket, felejts el azokat az embereket, akik a legnehezebb időben is a megért kereszténységből fakadó humánumot tudtak képviselni egy a humánumot tagadó világban. Szóval, hogy nekünk ezzel a kikényszerített felejtés ellen is kell tennünk, és felmutatni olyan egyéni példákat, amik követhetőek, vagy elgondolkoztathatóak, vagy elgondolkodtatnak minket. És arról is beszéltünk, hogy ezek olyan egyetemes kérdések, amelyek túlmutatnak az ország határainkon. Tehát, hogy amikor arról beszélgettünk, hogy Placid atya emlékezetét hogyan lehet élővé tenni a 21. században, rengeteg eszköz van a papíron és a papíron és a könyvön kívül, akkor ezekben is gondolkodtunk, hogy hogyan tudjuk ezeket az értékeket és ezeket a történeteket Placid atya történetén keresztül az országhatárokon túl is megmutatni. Úgyhogy ilyen irányba is gondolkodunk, de a részletekről azt hiszem, hogy azokat a kollégákat kell lenne meghallgatni, akik a leginkább látják, vagy leghitelesebben tudnak beszámolni a most folyó kutatásokról és programokról.
Dejcsics Konrád, a főapátság kulturális igazgatója elmondta, hogy a 2026-os apátsági kulturális és spirituális évad tematikájáról is szólt.
Egy évvel ezelőtt kezdődött el a közös gondolkodás a Nemzeti Emlékezet Bizottságával és a Pannonhalmi Főapátság között arról, hogy Placid atyának az emlékét hogyan lehetne méltón megőrizni, feltárni, bemutatni. És ahogy főapát úr és elnök asszony is említette, 2026-27 az egy kettős jubileum lesz. Egyfelől 2026-ban emlékezünk Placid atya születésének 110. 2027-ben pedig halála 10. évfordulójára, másrészt 2026-ban lesz a letartóztatásának a 80. évfordulója. És ugyancsak fontos a szertes közösségünk számára, hogy az iskola évét üljük jövőre. Az iskola, amely persze túlmutat azon az elsődleges konnotáción, amire gondolunk, hiszen a Dominici Scola Servizii, az Úr szolgálatának az iskolájáról van szó, amelyben Szent Benedek használja ezt a kifejezést, és azt mondja, hogy az Úr felé haladva mindannyian a tanítvány és a diák szerepében vagyunk. Placid atya életében azt hiszem, hogy ez a tanítványság, illetőleg a paptanári szolgálat minden helyzetben, valójában az iskolán kívül, ez egy nagyon meghatározó vonulat volt, ezért nagyon örvendetes véletlen, hogy ezek az évfordulók és az iskola éve valójában így egybeesnek. Amiről én szeretnék beszélni pont az iskola éve kapcsán, az együttműködésünknek a fiatalokat érintő egyik vonulata, ez pedig a verseny. Ugyanis a kárpát-medencei középiskolások számára egy olyan versenyt írunk ki együttműködésben a Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága között, amelyben 4 kategóriában szólítunk meg 16-18 éves, azaz 11-12-es fiatalokat 3 fős csoportokban, hogy Placid atya emlékét feltárják, maguk módján kutassák és értelmezzék kortársaik számára. Az első kategória az egy TikTok videó, amelyben Placid atya életének egy-egy eseményét vagy üzenetét kell bemutatni, és ez majd a készülő plakát kiállításra a díjnyertes filmek felkerülnek. A második az egy logó, illetőleg pulóver tervezés, kapusznis pulóverre Placid atya életének. Erre a Nemzeti Emlékezet Bizottságának már nagy tapasztalata van. Másfelől a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diák önkormányzata is évente megkíséreli ezt a feladatot. A harmadik kategória az a városi sétatervezés Placid atya életének helyszínei tekintetében egy egyórás sétának a megtervezése. A negyedik az pedig egy szabaduló szoba tervezése Placid atya életének eseményeiből. A Nemzeti Emlékezet Bizottságával közösen fontos a fiatalokat reményeink szerint megszorító díjakat is írhatunk ki, és úgy tervezzük, hogy január lesz a pályaművek beadásának a határideje, és júniusban a konferencián már eredményt is hirdethetünk. És még azt szeretném meg amire említeni, amit elnök asszony is felhívta a figyelmet, hogy a fiatalok bevonásának nyilván a kortárs módjait próbáljuk megkeresni, és hogy ez a verseny szerintem ez pont arról szól, hogy hogyan lehet ma mai pedagógiai eszközökkel megszólítani a fiatalokat, és a versenyben, amellett, hogy együttműködésen alapuló verseny, abban is változtatunk, hogy folyamatosan szeretnénk a jelentkező csapatokat kísérni, és a szakmai támogatást fogunk adni mind a TikTok videó készítésében, mind a tudományos kutatás, vagy történeti kutatás tekintetében, azaz, hogy egy olyan projektet építünk fel, amelyekben a gyerekeket, vagy a fiatalokat a verseny kezdetétől a verseny folyamatán át egészen az evaluációig elkísérjük.
Virtné Diara Bernadett, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársa, több más téma mellett a Placid, avagy Játszma a halállal című színdarab bemutatóiról is beszélt.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én már beszámolhatok nem csak tervekről, hanem megvalósulásokról, amik már futnak projekt részek, és amik most is így vannak. Ugye szóba került az egyéni sorsok bemutatása, és itt nekünk a NEB-ben azt mondhatom, hogy már van erről egy tapasztalatunk, hogy fiataloknak a nyelvére lefordítani ezeket az egyéni történeteket, döntéseket, hogy a dramaturgia és a színjátszás, a színészet, ez egy nagyon alkalmas forma erre, és két színdarabunk is van, az egyik a Magyar Hősök címmel tekinthető meg, de ami most nekünk igazán érdekes, hogy Placid atya életéről is készült egy színdarab, aminek Placid, vagy Játszma a halállal a címe. Egy kétszereplős és egy nagyon új megközelítésű színdarab, aminek a díszbemutatója az idén 2025. február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapjára direkt erre szerveztük, az Uránia Filmszínházban került sor, és utána megkezdődött ennek egyfajta turnéja, ennek a színdarabnak. Ugye picit könnyebb a dolga a szervezőknek, mert ez egy kétszemélyes darab, tehát jobban lehet szervezni helyszíneket neki. És a tavaszi turnénknak az volt a tanulsága, hogy nagyon jó, hogyha a diákokat kísérjük tovább, és nem csak arra adunk lehetőséget, hogy megtekintsék ezt a színdarabot, hanem utána színészekkel, illetve történész szakértőkkel még egy közös beszélgetés is több helyszínen megvalósult, ahol tényleg azok a kérdések kerültek elő a gimnazisták szájából, és kérdezték meg tőlünk, ami most őket érdekli, és nagyon érdekes volt történészként is ezeket meghallani, azt a korszakot, ami ugye nekik már abszolút történelem, közelebb hozni hozzájuk. Tehát az, hogy a generációk nem elbeszélnek egymás feje felett, arról nekünk most gyakorlati tapasztalataink és tényleg reményeink vannak. A tavaszi turné után ez ősszel is fog folytatódni. Október 6-án, ez csak azért mondom, mert ezek tényleg szabad események, amire bárki érdeklődő elmehet, és számos előadás van még a november-október hónapokra tervezve. Februári bemutató az valamiképpen egy origó pontja is az egésznek, a projektelemnek, olyan szempontból, hogy eljött erre a bemutatóra Kárpátaljáról Hortobágyi Arnold atya, és ő megnézve ezt a színdarabot, beszélgettünk utána, és olyan mélyen érintette meg a mondani valója, természetesen nem függetlenül attól az élethelyzettől, meg körülményektől, amiben most ő Kárpátalján szolgál, hogy felszakadt benne ez a kérdés, hogy ezt valahogy vigyük el Kárpátaljára, mert az ottani embereknek ezt látva, hogy egy olyan segítségi mód lehet a mindennapok megélésébe, ami máshogy nem elérhető számukra. És én ezen a ponton szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, akik közreműködtek abban, hogy október első felében elmegy Kárpátaljára ez a színdarab. Három helyen, Munkácson, Beregszászon és Nagyszőlősön fogják bemutatni. Úgyhogy ez a misszió, amit Arnold atya folytat, azt gondolom, hogy összekapcsolódik a darab készítőinek és színészeinek is a missziójával, hogy éltessék a közönségüket, úgyhogy reméljük, hogy sikerrel fog zárulni ez a néhány napos esemény. És akkor, hogyha a Placid atya projektnek az egyik ilyen születési pontjának ezt a díszbemutatót mondjuk, a másik pont az számomra legalábbis az, hogy a Pannonhalmi könyvtárban néhány évvel ezelőtt bekerült Placid atya hagyatéka, írásos hagyatéka, és ezt, ahogy elkezdték a könyvtáros és az ottani levéltáros kollégák feldolgozni, vagy belenézni egyáltalán, akkor szembesültek azzal, hogy az anyag nagyságával, az anyagnak a mélységével, és hogy olyan kincseket találtak benne, amit úgy rögtön elkezdtek gondolkodni, hogy hát ezt muszáj lenne megmutatni, és az első kincs, ami az emblematikus eleme a projektünknek, hogy Placid atyának megmaradt egy naplója, amit 1938-ban kezdett el vezetni, és 1945-ig vannak gyakorlatilag napi szintű bejegyzések. Ez három kötetet ölel fel, és amikor én kaptam egy felkérést arra, hogy nézzem már meg ezt a naplót, hogy történészként mi a véleményem róla, és elkezdtem olvasni, azt, hogy nagyon megérintett, az egy nem elég erős kifejezés, tehát hogy azt láttam, hogy mind szakmai szempontból, köztörténet, társadalomtörténet, egyháztörténeti szempontból olyan újdonságokat és részleteket hoz az eddigi tudásunkhoz, ami miatt önmagában érdemes lenne megjelentetni és kiadni, de hogy emögött felsejlett egy olyan, tehát ugye 38-ban kezdődik, most beszéltük, hogy 16-ban született, tehát hogy egy fiatal, 22 éves fiatalembernek az indulása van benne, aki már a diakonus szentelésére készül, ugye 16 éves korában tudott korengedménnyel belépni a bencés közösségbe, tehát hogy már szerzetes, készül a pappá szentelésére, és hogy készül arra a hivatására, hogy ő paptanár legyen. És ebből a naplóból kibontakozik egy élet, ami tart valami felé, egy paptanári hivatás ideál felé, ami nagyon nyitott a fiatalokra, az értékeknek az átadására, és hogy azt látjuk, hogy ebben a fiatal személyiségben minden olyan elem már nagyon szépen megmutatkozik a saját interpretációjában, ami aztán az ő életét végig kíséri. Tehát csak egy példát mondok, hogy több helyre helyezték Placid atyát, mondjuk például ilyen hadikórházban is volt, és hogy ez a szórakoztatás, vagy hogy a saját nehéz helyzetünknek a felülről való látása, hogy ezt úgy múljuk felül, hogy különböző dalokat énekelünk együtt, hogy előadásokat szervezünk, amiket bemutatunk másoknak. Tehát, hogy bárhol, ahol megjelent, ott valami produkció született, meg egy közösség született közte, és ez, vagy körülötte. És ezt nagyon, nagyon érdekes látni, tehát, hogy szerintem tényleg ez a napról ez egy kincses bánya, mind lelkiségi szempontból, mind a történeti kutatás számára, úgyhogy ezt a naplót szeretnénk kiadni, és már szóba került, hogy 2026. június 4-én és 5-én Pannonhalmán szerveznénk egy kétnapos tudományos konferenciát, és ezen a konferencián szeretnénk bemutatni ezt a kötetet, illetve szóba került már a kiállítás is, és ez megint a hagyatékból következik, hogy elképesztő mennyiségű anyag van, és ennek örülünk, mert ugye nagyon sokszor éppen ennek a hiányával küzdünk, és most majd az lesz a nehéz, hogy mi az, amit fölválogassunk erre a kiállításra, és mi az, amit elhagyjunk, tehát nem kizárt, hogy nem csak egy kiadvány fog majd lenni, ez nyilván a feldolgozottság mértékében alakulhat. Úgyhogy, hogy mindenképpen, és ez a kiállítás arra szolgálna, hogy bárhová, akár közösen a színdarabbal el lehessen menni, és hogy egy apropót nyújtsunk arra, hogy beszélgessünk, és akkor azzal szeretném zárni, amivel talán elnök asszony is zárta a nemzetközi színpadra való kilépéssel, hogy a színdarabunknak megvan már az angol nyelvű változata is, amit úgy kell elképzelni, hogy a színészek magyarul játsszák el, de a feliratok, mint egy operában, tehát ott lehet olvasni, hogy mit mondanak. Tehát ez megvan angolul, és hogy szeretnénk azt, hogy ez a kiállítás, ez legalább angol nyelven elkészüljön, vagy ahova esetleg még megyünk, akkor más nyelveken is, tehát, hogy megismertessük Placid atya életét, és azt, hogy annak a hatása, hogy ma mit jelent számunkra, hogy mindenki, hogyha ezeket megnézi, amiket elkészítünk, vagy meghallgatja a konferenciát, akkor megfogalmazzon egy választ a saját maga számára is.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Köszönjük a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közreműködését a felvétel elkészítésében. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anyaszentegyház 5 parancsa közül a 4. parancsról: házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld, lesz szó. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A második rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Kik köthetnek házasságot? Azok köthetnek házasságot, akik megkeresztelkedtek és bérmálkoztak, érettek a házasságra, és felkészültek a szentség vételére. A házasság szentségének vételére úgy kell készülni, hogy a jegyesek kellő időben jelentkeznek plébánusuknál, részt vesznek a jegyesoktatáson, meggyónnak, megáldoznak, és egymásért imádkoznak. És mikor érvényes a katolikus házasságkötés, akkor érvényes szentség a katolikusok házasságkötése, ha az illetékes katolikus pap és két tanú előtt kijelentik, hogy egymásnak házastársai akarnak lenni. No de, az érvényesség a szép és fontos, és a feltételeknek eleget lehet tenni, de az érvényességnél még sokkal fontosabb az, hogy hitből, őszinte hitből történik házasság, és nem csak azért, hogy szép legyen, hogy külsőséges legyen, hogy egy örök emlékként megmaradjon számunkra, de a lelkünket, a belső világunkat egyáltalán nem érinti, nem. Ez nem jó alapállás. Éppen a lelkünknek, a szívünknek kell mozdulni, a lelkünket, a szívünket, a belső világunkat kell átjárnia Krisztus szeretetének, és Krisztus iránti szeretetből kell egymást is szeretnünk, és ez megsokszorozza, megerősíti a szeretetet, és ez a házasság sajátos szentségi kegyelme, amelyből egy egész életen át meríthet a férj és a feleség, amivel mindig újra kezdhetnek a hullámvölgyekben, vagy a nehéz helyzetekben, a megpróbáltatásukban, megbocsáthatnak és bocsánatot kérhetnek, és újult erővel, sokszoros lendülettel feszülhetnek neki az előttük lévő pályának, az Úr Jézus példáját követve, és gyermekeiknek is örök példát adva. Így kell a házasságot megkötni, így lesznek gyümölcsei, gyümölcsözőség az emberek számára. Akik nyitottak egymás felé, és igazán Isten szeretetével szeretik egymást, azok nyitottak mások felé is. Azokat mások követni akarják, azokkal kapcsolatban azt mondják, de jó lenne, ha mi is így szeretnénk egymást. Hát ez a szeretet, ez termékeny, ez a szeretet, ez gyümölcsöző. Milyen gyümölcsöket terem? Hát szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, kedvességet, jóságot, hűséget, szelídséget, a testnek és a léleknek a megtartóztatását. Ez csodálatos. Nem csak a családon belül, a gyermekek számára, hanem a többi ember, a többi katolikus és más világnézetű emberek számára is. Példa, amely gyümölcsöket teremhet az emberek életében. Ezt jelenti a gyümölcsözőség. Beszélünk arról is még, és ez az elmélkedésünk záró része, hogy a házasság, a szentségi házasság alapja a családnak. A családi élet alapja. Két ember egymásnak való teljes önátadása. És a keresztény családot család egyháznak is nevezzük. Miért? Azért, mert a szülők és a gyermekeik számára a hit és az imádság közössége, az emberi erények, lásd például, jószívűség, kedvesség, szolgálatkészség, türelem, ezeknek az iskolája és főként a hitnek, reménynek, szeretetnek, főként a keresztény szeretetnek az iskolája. Bizony, a házi áldás, amit hál' Istennek életem során azt tapasztaltam, hogy egész sokan tudtak olyan gyermekek, illetve hát felnőttek is, akikről nem is annyira gondoltam. Nem becsültem le senkit, de nem gondoltam, hogy tudják, de mégis ezt tudták. Sokszor jobban, talán mint a parancsokat, vagy az egyház által tanított hitigasságokat az Úr Jézus Krisztus tanítása nyomán, és hát ezt jó elmondanunk, hogy ahol hit ott szeretet, hol szeretet ott béke, hol béke ott áldás, hol áldás ott Isten ott szükség nincsen. Tanítsátok meg ezt egymásnak, kedves szülők, kedves házastársak, férjek, feleségek, tanítsátok meg gyermekeiteknek, és ne csak tanítsátok meg, hanem e szerint is éljetek. És úgy éljetek, most már ezzel az Anyaszentegyház öt parancsának, mint egy az összefoglalását szeretném átnyújtani jelképesen és ajándékba a tisztelt rádióhallgatóknak, ahogyan Szent Pál apostol mondja gyönyörű Krisztus dicsőítő himnuszában, először is, még a himnusz előtt azt mondja, ezt egy néhányszor említettem ezen elmélkedés sorozat alkalmával, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban van. Filippiekhez írt levél, második fejezet, ötödik verse. És mi a megkoronázása az életünknek és az Anyaszentegyház öt parancsa megtartásának, illetve ennek az alapnak a meghaladásának? Az, amit ezután hallunk, e szerint éljünk. Engem ez lelkesít. Ez hat meg, és szinte könnyeket csal a szemembe, de az öröm könnyeit, mert az örök boldogság felé mutat, az Isten országa, az Isten dicsősége, munkálása, és egymás állandó segítése, szeretete felé, hogy mindenki eljusson az örök élet országába, a Szent Háromság dicsőségébe. Tehát a Filippiekhez írt levél második fejezet, 6. és 11. versei közötti szakasz így hangzik. Ő, mármint Krisztus, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem kiüresített önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az embereknek. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy közülünk. Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött áll, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Amen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója,